Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet a nagyheti előkészítő esti áhítatunkon, Isten tiszteletünkön. Az apostol szavaival köszöntelek titeket, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kezdjük együttlétünket énekléssel, és a kék énekes könyvünk 809. számú dicséretét énekeljük. Ezt néhány héttel ezelőtt énekeltük egy bibliaórán is, úgyhogy talán emlékezni fogunk rá néhányan. 809. számú dicséretünk, Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy most itt lehetünk a te színed előtt, itt a gyülekezeti teremben is, és ott lehetünk a te színed előtt az otthonainkban is. Köszönjük neked, hogy dicsérhetünk téged. Olyan jó egy napnak a végén felsorolni mindazt, amiért hálát adhatunk neked. Olyan jó úgy végig tekinteni akár a mai napunkon is, hogy abban hol láthattuk meg, hogy tényleg minden műve a te kezednek az csupa jóság, abban ott van a te hűséges szereteted. Urunk, nem könnyű sokszor ezt így meglátni. Nem könnyű sokszor megállni sem ahhoz, hogy végig tudjuk gondolni egy napunkat, egy hetünket, vagy akár az elmúlt bőti időszakot. Annyi minden van, ami nem úgy alakul, ahogyan szeretnénk. Ami nem úgy sikerül a kapcsolatainkban, a munkánkban, vagy a tanulásban, vagy a terveinkkel kapcsolatban, amit mi elképzeltünk, vagy amit jónak tartanánk. És tudjuk azt is, hogy még inkább megtalálhatjuk azt a az elmúlt bőti időszakban is, ami nem csak nekünk nem tetszik, hanem neked sem tetszik. Köszönjük, hogy most azért lehetünk itt, hogy mégis a te bocsánatodat, a te kegyelmedet, és a te szeretetedet kérjük és kapjuk meg. Hiszük, hogy azért készülhetünk most az ünnepre, mert valójában mindig is az számított igazán, amit te tettél meg Jézusban értünk, és nem az, amit mi teszünk. Köszönjük, hogy te nem csak megpróbáltál minket megváltani, hanem te valóban el is végezted azt. Szabadulást szereztél, bocsánatot szereztél számunkra a kereszten. Így kérünk most ezen a esti órán, hogy hadd tudjunk ennek az üzenetében, ennek a valóságában még inkább megelevenedni. Hadd tudjuk még inkább megérteni, ennek a fényében látni, akár ezt az elmúlt napot vagy időszakot, ami mögöttünk van. Kérünk, hogy add nekünk a te szent lelkedet, hogy világosan és személyesen szólhasson hozzánk a te ígéd. Mindezt a te áldozatodért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, a tegnapi előkészítőn a Kolossiakhoz írott levélből szólt hozzánk Isten ígéje az első fejezetből, ahol a húsvét kapcsán az a üzenet volt, ami kiemelkedett számunkra, hogy Krisztus megbékéltetett minket Istennel, ami atyánkkal. És most folytatjuk ezt a gondolatmenetet, igazából szintén a Kolossiai levélből fogok felolvasni egy szakaszt. Ez egy nagyon gazdag, nagyon sok mindent megfogalmazó részlet lesz, de igyekszem majd úgy olvasni, hogy minél inkább felfedezzük benne akár az összefüggés, akár azt, hogy mi az, amiben most Isten megszólít minket. Tehát ez most a Kolossiakhoz írott levél második fejezetének a 8. versétől a 15. versig fog hangozni. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és testetek körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Kedves testvérek, az újszövetségi levelek, a legtöbb újszövetségi levél esetében mindig beszélhetünk valamilyen okról, ami kiváltotta a levél megírását. Mindig van valami a háttérben, ami szükségessé tette, hogy az apostol megfogalmazza a gondolatait. Akár azért, mert tévtanítók jelentek meg abban a gyülekezetben, akár azért, mert valamilyen konkrét kérdések merültek fel, akár azért, mert mondjuk azok a gyülekezetek elkezdték megtapasztalni, hogy mit jelent Krisztusért szenvedni, mit jelent az, amikor üldözik őket. A Kolossiai levél, amiből most felolvastam ezt a kis részletet, nem tartozik ezek közé, a levelek közé, mert nem olvasunk benne arról, hogy egy konkrét tévtanítással szemben kellene megfogalmazni valami nagyon fontosat, nem olvasunk arról se, hogy ők nekik probléma lett volna az, hogy hogyan maradhatnak hűségesek Krisztushoz akár a halállal szemben. Ezekről egyikről sem olvashatunk igazán teljesen. De akkor kérdés, hogy akkor miről szól ez a levél? Miért írta meg Pál ezt a levelet, és nyilván ebből fog fakadni az is, hogy számunkra mit üzen. Egyszerűen azért írta, mert azt szeretné, hogy a kolossébeli gyülekezet éretté váljon a hitben, hogy érett keresztjénekké váljanak, hogy növekedjenek. Ezért a következő mondatot szokták kiemelni a második fejezetből, ezt most kicsit korábban van, nem olvastam fel, de ezt szokták kiemelni, mint ami összefoglalja ennek a levélnek a célját és a fő mondani valóját. Ez így hangzik a 6. versben, hogy mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is benne. És ebben a húsvéti időszakban, a nagyhetünkön nekünk is erre van szükségünk, hogy akár arra, hogy elfogadjuk Krisztust először vagy újra, akár arra, hogy ebben növekedni tudjunk, hogy éretté váljunk a hitünkben. Ez tehát a cél, hogy érett hitünk legyen, Pál szerint. Na de mit tesz ezért az apostol, hogy ez a növekedés elindulhasson? Mire van szükség ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Mond nekik valami új tanítást, amiről eddig nem tudtak? Vagy beavatja őket a kisbetűs, az apróbetűs részletekbe? Vagy valamilyen nehezen érthető kérdésekről ír nekik? Esetleg arról, hogy bizony Krisztus követése az áldozatokba kerül? Ezek nyilván mind-mind valamilyen formában megjelennek a levélben, de ezek közül mégse az amit ő igazán tenni akar. Hanem ő arról akar beszélni, amit Krisztusban megkaptak. Az evangéliumról beszél a kolossai gyülekezetnek, és az evangéliumról beszél így most nekünk is Isten szava. Arról, hogy mit tett Isten Krisztusban, Krisztus halálában és feltámadásában. És két oka van ennek az apostolnak arra hogy az evangéliumról beszéljen. Egyrészt azért, mert az evangélium az kimeríthetetlen mélységű. Az nem a hívő életnek csupán az ABC-je, tehát valami olyan tanítás, amire akkor van szükség, amikor valaki először találkozik Jézus evangéliumával, az örömhírrel. Nem csak ekkor van rá szükség, hanem Krisztus áldozata az, ami az egész hívő élethez elegendő erőforrást tud adni. És nem csak ahhoz, hogy az ember elkezdje követni Jézust. Másrészt pedig azért az evangéliumról beszél, mert úgy gondolja, hogy ha azt nem látjuk a legnagyobb kincsnek az életünkben, akkor valamire mindig le fogjuk cserélni. Vagy valamivel mindig ki fogjuk pótolni, mert azt fogjuk érezni, hogy valójában nem elegendő az, amit az evangélium ad nekünk. Vagy ki fogjuk egészíteni, és majd látni fogjuk, hogy mi lehetett az, ami akár a kolossai gyülekezetben is előfordult, és a mi életünkben is előfordul, vagy pedig egy idő után elhagyjuk, és valójában nem az evangélium lesz a legnagyobb kincs számunkra. Úgyhogy arról beszél Pál, hogy ki az a Krisztus, akit mi kaptunk, mi az, amit benne megkaptunk Istentől, és három pontba szeretném most ezt összefoglalni, három ajándékról beszél ebben a szakaszban az apostol. Az első így hangzik, hogy Krisztusban juthatunk teljességre, a második pedig, hogy Krisztusban kerülhetünk Istennel közösségbe, és a harmadik pedig, hogy Krisztusban válhatunk igazán szabadokká. Először tehát a teljességről legyen szó. Pál nem is csak tanít erről, hanem szinte elmélkedik, és csodálkozik arról, amit meg is fogalmaz. Azt olvastuk, hogy benne lakik a teljes istenség testileg. És hogy benne mi is beteljesedhetünk, vagy hozzáférhetünk ehhez az Istenhez, aki benne lakik. Lefordítva ezt a mi nyelvünkre, azt jelenti ez, hogy minden, amire valóban szükséged van az életben, az Jézusban található. A teljes életet egyedül nála találod. Sőt, nem csak, hogy valamiféle kiteljesedett életről beszél, hanem hogy magát, Istent nála találod meg, benne találod meg, benne találkozhatsz Istennel. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem egy hasonmás, nem egy gyenge utánzat, nem egy képviselője Istennek, vagy egy szolgája Istennek, hanem ő maga a teremtő, gondviselő és megváltó Isten. Benne ő vele lehet találkozni, és teljesen megismerni. Nem tudom, hogy a te szíved most hogy reagál erre a mondatra, hogy Krisztusban Isten teljességét és a teljes életet megkaphatod. Hogyha fellángol a szíved most ennek hallatán, vagy örömtől tel, akkor valószínűleg te most ebben élsz, hogy tényleg mit jelent az, hogy benne mindent megkaphatsz, amire valóban szükséged van. Hogyha így vagy most itt, akkor is neked is szükséged van arra, hogy halld az evangéliumot, annak a mélységét, mert ez a fellángolás, ez a közelség élmény, ez tud változni, ez tud elmúlni, de az, amit Krisztusban megkapsz, az viszont nem változik és nem múlik el. Viszont az is lehet, hogy ezeket a szavakat Jézus istenségéről, arról, hogy benne közvetlenül kapcsolatba kerülhetsz Istennel, ezeket a szavakat lehet, hogy úgy hallgatod, hogy ezek lepattannak most a szívedről. Hogy valamiért nem tud eljutni a szíved mélyéig. És nem azért, mert nem akarod ennek az igazságát megélni, hanem valami más gátol meg benne. És ennek több oka is lehet, de a legalapvetőbb általában az, hogy az, ami a teljes élet számodra, az, ami az Isten teljessége lehet, az Istennel való közösség, az valahol nem fedi azt, amit az evangélium ért az alatt, hogy teljes élet. Hogy számodra nem az jelenti a teljes életet, hogy megismerd Jézusban Istent. Van valami, ami értékesebb, vagy ami valóságosabb, vagy akár van valami az életedben, amiatt úgy érzed, hogy igen, ez fontos, ez jó, és szeretném, hogy ez legyen a legfontosabb, de mégis van olyan része az életemnek, ahol olyan űrt látok, amit ez nem tud betölteni. Valami olyan hiány ott lehet a szívedben, amiről azt gondolod, hogy ha ez nincs meg, addig én nem tudok teljes életet élni. Addig én nem tudom teljes szívvel dicsérni Istent. Van, akinek ez a testi egészség, vagy a békés családi élet, vagy az, hogy párkapcsolata legyen, sőt, házassága. És nem is akármilyen házassága, hanem olyan, amilyen a nagykönyvben van. Vagy akár egy normális munkahely. Annyi minden van, ami ott tud lenni a szívünkben, amiatt azt érezzük, hogy igen, szeretném, hogy ez legyen a legfontosabb, amit Krisztusban kapok, de amíg ez nem oldódik meg, addig mégse látom ennek a teljes értékét. Hogyha most így vagy itt, és így hallgatod a Isten üzenetét, akkor neked is hallanod kell az evangéliumot, és hozzád is szól. Tudjátok, van valami nagyon izgalmas abban, hogy Pál apostol az evangéliumról egy olyan gyülekezetnek hír, akik még frissek voltak, úgymond a hitben. Egy friss gyülekezet, egy nemrég alakult gyülekezetről van itt szó. Miért kell akkor őket erre emlékeztetni? Hát nemrég hallották ezt. Miért kell őket arra emlékeztetni, hogy tele a kamra, hogy nincs semmire szükség, minden megvan ahhoz, hogy Istennel békés kapcsolatban éljenek? Azért van erre szükség, mert az is megkívánhat valamit a boltban, akinek egyébként otthon valóban tele van a kamra. Mert megfeledkezik róla, hogy már minden szükséges megvan, vagy mert valójában nem hiszi, hogy ami otthon van, az tényleg elég lesz számára. Éppen ezért Pál vastagon aláhúzza azt, amit Isten tett Krisztusban. Azt mondja, hogy nem kell több nála, hogy Krisztusban találhatod meg az egyetlen reménységedet. Krisztusban találhatod meg a valódi elfogadást, a leghűségesebb, változhatatlan szeretetet. És csak benne találsz olyan erőforrásra, ami újra és újra elég tud lenni, amikor próbákkal nézel szembe. Ha úgy érzed, hogy mindez még nem elég, akkor igazából még nem tapasztaltad meg, hogy milyen Krisztussal kapcsolatban lenni, hogy milyen az, amikor ő mindennél többet ér. Ez tehát az első, amit kiemel az apostol, hogy Krisztusban Isten teljességét kapjuk meg, és rögtön ezután egy másik nagyon fontos ajándékról is beszél nekünk, amit az előbb így foglaltam össze, hogy az Istennel való közösséget kapjuk meg Jézusban. Egy ószövetségi párhuzamot hoz ennek a szemléltetésére az apostol, a körülmetélésnek a képét. A körülmetélés az a rituális jel volt, ami azt jelölte, hogy valaki Isten népéhez tartozik, Isten kiválasztott népéhez tartozik. Isten családjának a tagja. És azt mondja Pál, hogy mindez Krisztusban megtörténhet, vagy megtörtént már veled. Végérvényesen Isten családjához tartozhatsz, és Isten örökbefogadott gyermeke lehetsz. Annak minden jogával, vagyis minden kiváltságával, és annak persze minden kötelességével is. Korábban az Istennel való közösségbe akkor kerültek az emberek, hogyha ehhez a néphez tartoztak, ha körülmetélték őket. De Jézusban ennél többet kaphatunk, és itt jön az a kérdés, hogy jó, de hogyan? Hogyan kerülhetek akkor én ma Istennel közösségbe? Hogyan tartozhatok hozzá? És hogyan lehetek igazán Isten családjának a tagja? Ugye ezt sokszor úgy fogalmazzuk meg, nagyon tömören, hogy Krisztus által válunk Isten népének a tagjává. De mit jelent ez? Vagy hogyan történik ez? Talán eszünkbe jut néhány nagyon gyakorlati lépés, hogy mit lehet ezért tenni. Járj gyülekezetbe, konfirmálj, hallgass igehirdetést, legyél szolgálótag a gyülekezetbe, vagy találd meg a helyedet. Sok-sok nagyon gyakorlati lépést tudunk felsorolni, amik mind hasznosak, amik mind ezt tudják segíteni. De Pál apostol itt nem arról beszél, hogy te mit tehetsz meg azért, hogy Krisztussal, Istennel közösségbe kerülj. Hanem ő azt húzza alá, hogy mi az, amit Krisztus tett meg azért, hogy te Istennel közösségbe kerülj. És itt hozza be a másik képet, a körülmetélés utána, a keresztségnek a képét. A keresztség alatt pedig azt érti, hogy létrejön egy helycsere, hogy teljesen helyet cserélsz Jézussal, teljesen azonosulsz vele, azzal, ami vele a kereszten és utána a sírban történt. Az ő halála, az a te halálod, az ő feltámadása a tied is. Ezt így is megfogalmazza, hogy vele együtt lettetek eltemetve, és vele együtt támadtatok is fel. Ennek kell megtörténnie, ennek az azonosulásnak, ennek a helycserének. És ez azért lehetséges, mert Krisztus kezdeményezte ezt a helycserét. Mert ő már előttünk megtette azt, hogy azonosult velünk. Azért jött, hogy ő magára vállalja a te bűnödet, és az én bűnömet, a te halálodat és az én halálomat. Ahhoz, hogy megértsük ennek a súlyát, hadd hozzak ide egy példát, egy friss példát. Tegnap egy óvodai hittanórát tartottam, ami több szempontból is pedagógilag izgalmas tud lenni. Nem azért, mert én olyan ügyesen tartanék egy ilyen órát, hanem mert nagyon váratlan helyzetek is tudnak előfordulni. És eleve nem könnyű óvodás korúaknak a húsvét üzenetéről beszélni, a történetről se, hiszen sok olyan részlet van, amiben nem vagyunk akár biztosak, hogy ezt megérti-e egy gyermek, de akkor válik igazán nehéz egy ilyen helyzet, amikor olyan kérdést tesz fel a gyermek, ami még a felnőttet is zavarba hozza. És amikor tegnap arról beszéltem az óvodás kis Lilinek, hogy Jézus meghalt értünk, akkor ő megakadt ezen a mondaton, és azt kérdezte, hogy mit jelent az, hogy értünk. És rögtön utána egy másik kérdést is feltett. Mi lenne most, ha nem halt volna meg Jézus? Mi lenne most, ha nem halt volna meg Jézus? Mi lenne most veled, kedves testvérem? És nem csak most, hanem mi lenne veled az örökké valóságban, ha nem halt volna meg Jézus? Pál ezt úgy fogalmazza meg ebben a levélben, múlt időben fogalmazza meg, de a lényeget elmondja, hogy halottak voltatok. Halottak voltatok addig, amíg nem kerültetek ebbe a helycserébe vele. Amíg nem kaptátok meg azt, amit Krisztus szerzett nektek. Ez azt jelenti, hogy halott vagy, amíg nem vagy Isten népének a tagja. Halott vagy a bűn miatt, az Istentől való elszakítottság miatt. De Krisztus azért jött, hogy ezt a halálodat elszenvedje, elvegye. És a keresztség az ezt fejezi ki, az ebbe vetett hitet, hogy az én halálomat Jézus szenvedte el, azért, hogy én pedig élhessek. Ez történik meg, ha ebben hiszek, ha ezt elfogadom. És ez az egyetlen valódi feltétele annak, hogy Istennek közösségbe kerülj. Személyes, elválaszthatatlan közösségbe. És ez az egyetlen feltétele annak is, hogy Isten népéhez tartoz. Miért fontos ezt kiemelni, hogy ez az egyetlen valódi feltétel? Azzal kezdődött ez a kis szakasz, hogy Pál azért, ha nem is tudjuk, hogy pontosan kikkel szemben, de azért mégis elővigyázatosságból felhívja néhány dologra a figyelmüket, akár így elöljáróba, mielőtt megjelennének tévtanítók, azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy bárki rabul ejtsen titeket. Üres fecsegéssel, megtévesztéssel és bölcselkedéssel. Ez a bölcselkedés ez azt jelenti, hogy bármi olyan tanítással, ami ezt ki akarná egészíteni. Ami ehhez még hozzátenné, hogy igen, te, hogyha elfogadtad ezt, akkor már Istennel közösségbe vagy. De azért ennél még van több is, vagy van ennél nagyobb, közelibb kapcsolat Istennel. Valamit még meg kell tegyél ahhoz, hogy közelebb kerülj Istenhez, hogy közösségbe kerülj vele, vagy hogy ez biztos legyen a számodra. Kolosséban is előfordulhattak akár később ilyen tanítások, és ma is vannak ilyenek. Akár amikor valamilyen külső irányból érkezik felénk olyan motiváció, hogy valamivel ezt ki kell még egészíteni. Valamilyen tettekkel, akár azokkal, amiket az imént felsoroltam, hogy mi a jele annak, hogy valaki gyülekezethez tartozik, akár valamilyen szokásokkal, hogy mikor olvas Bibliát, hogy mennyit imádkozz, hogy hogyan építsd fel az imádságodat. Szerintem sok példát tudnánk mondani arra, hogy mennyi olyan külső nyomást tudunk akár elfogadni, hogy bizony erre még szükség van ahhoz, hogy én valóban Istenhez tartozzak. Vannak, akik azt mondják, hogy egy másfajta keresztségre is szükség van ahhoz, hogy ez megtörténjen. De az az igazság, hogy ha nem lennének ilyen külső kísértések, vagy ilyen tévtanítások, akkor találunk a szívünkben is olyan motivációkat, amik ki akarják ezt egészíteni, amik azt mondják bennünk, hogy bizony még valamire szükség van. Hogy igen, én egyszer elfogadtam mondjuk ezt a helycserét, Krisztus halálát és feltámadását, de valamire szükség van, hogy ez életben maradjon. Valamilyen különleges élményre. Vagy szükség van arra, hogy én úgy akarjak gyülekezethez tartozni, hogy ez egy tökéletes gyülekezet. Annyi belső feltételt tudunk még ehhez hozzászabni. De valójában az a kérdés, hogy elfogadtad-e ezt Krisztusban? Elfogadtad-e, hogy a te halálodat halta meg, és miatta kapsz életet? Itt azonban még nincs vége, se ennek a szakasznak, se pedig az evangéliumnak. Mert ez még mindig hangozhat a számunkra úgy, hogy jó, ez még mindig arról szól, hogy aki először hallja az evangéliumot és elkezdi követni Jézust, ő hogyan találkozik ezzel, aki most kap új Jézusban élt életet. De ott a kérdés, hogy mihez kezdjünk ezzel az élettel? Hogyan éljünk ebben a szabadságban? Erre a kérdésre a választ ugyanúgy a keresztnél találjuk meg. Pál arról beszél, hogy Jézus nem csak helyet cserélt velünk, nem csak a halálunkat szenvedte el, hogy neked és nekem életünk legyen, hanem elvett még valamit tőlünk, amit mi nem tudtunk megoldani. Azt mondja, hogy az adósságunkat vette el Jézus. Rendezte az adósságunkat, kifizette helyettünk. Felszegezte a keresztfára ezt az adós levelet. És ez a kép talán ismerős számunkra, hiszen ma is láthatjuk azt, amikor mondjuk egy rendezett számlát, akár egy vendéglátóhelyen egy ilyen kicsike karóra, hogy felszúrnak, és ezzel jelzik, hogy az már rendezve van. Na de milyen adósságról beszél Pál? Sőt, Jézus is beszél adósságról, amikor az Úr imádságot tanítja, és arról beszél, hogy bocsásd meg nekünk vétkeinket, ott az eredeti szavak így hangoznak, hogy engedd el a mi adósságainkat. Milyen adósságról van szó? Mert hogy senki nem szeret tartozni, akár olyan tartozásról beszélünk, hogy megígértük valakinek, hogy kölcsön adunk egy könyvet, de elfelejtettük, akár valami sokkal súlyosabb tartozásról, amikor mondjuk az otthonunkon van hitel, és ez folyamatosan meghatározza a pénztárcánkat. Alapvetően senki nem szeret tartozni, és mindenki menekülne ebből az állapotból. Azt meg végképp nem szeretjük, ha azzal szembesülünk, hogy Istennek tartozunk. Mivel tartozunk Istennek? fel is háborodhatsz ezen, hogy te mivel tartoznál Istennek. Lehet, hogy úgy éled az életedet, ahogyan Shakespeare Hamletjében Polonius tanácsolja az ő fiát, hogy kölcsönt ne adj, s ne védj, és egy tisztességes, becsületes ember próbálsz lenni, és mégis arról beszél az ige, hogy tartozol Istennek. Vagyis, hogy Jézus nélkül tartoznál Istennek. Ez egy nagyon bosszantó gondolat az igében. De az adósság legkellemetlenebb része, hogyha te nem akarsz is tudomást venni arról, hogy tartozol valakinek, vagy kidobod a fizetési felszólításokat, attól még az adósság az érvényes. Attól, hogy nem foglalkozol vele, még érvényes, és attól még szenvedhetsz a következményeitől. Mert hogy mindannyian szenvedünk ennek az adósságnak a következményeitől. Attól, hogy aki adós, az nem szabad ember. Mivel tartozol Istennek, és mivel tartozom én? A Biblia alapján engedelmességgel, osztatlan szeretettel és azzal, hogy egyedül őt imád. A teremtmény ezzel tartozik a teremtőjének, a megmentett ember ezzel tartozik a megmentőjének. Ha viszont ugye adósságról van szó, akkor mindig arról is szót kell ejtsünk, hogy hogyan lehet ezt rendezni, hogyan lehet törleszteni. És nagyon egyszerű a válasz. Tökéletes engedelmességgel, azzal, hogy teljes szíveddel Istent szereted, és hogy egyedül őt imádod. Itt most nem megyek bele a részletekbe, de valószínűleg érzed, amit én is érzek, hogy mennyire nem tudunk ebben megállni, mennyire nem tudunk törleszteni. Egy ideig talán próbálkozunk rendezni a tartozást. És a felszínen úgy tűnik, hogy végül is már nem vagyunk annyira adósai Istennek. Hogy már igyekszünk engedelmeskedni, de hosszú távon rájövünk, hogy szív szerint nem tudjuk ezt magunktól megélni. Nincs fedezet a kártyánkon, amivel rendezni, fizetni lehetne ezt az adósságot. Annak viszont van, aki minden ezen a földön és a mennyen. Az képes tökéletesen engedelmeskedni, az képes Isten teljes szívvel szeretni és őt imádni, akiben lakik az Istenség teljesen. Ez Jézus. Ezért ő rendezte ezt a tartozást. Ő nem félrerakta egy alsó fiókba az íróasztalban a te adósságodat. Ő nem átcsoportosította a tartozást, hanem teljesen kifizette. És a vérével fizetett. És ez azt jelenti, hogy ha rendezve van a tartozásod és az én tartozásom, hogy akkor szabadok lehetünk. Akkor szabadságban élhetjük meg azt az életet, amit benne kapunk. Hogyha ezt igazán felismered, akkor válsz képessé arra, hogy ezután Istennek akarj engedelmeskedni már nem kényszerből, már nem a tartozás miatt, hanem szeretetből, őszinte imádatból. Ez akkor történik meg, akkor lesz valósággá, ha elfogadod, hogy Jézus már rendezte ezt. Kedves testvérem, talán fájó, amit most mondani fogok, de fontos hallanunk. Te sosem fogod, és én sem fogom sose úgy szeretni Istent, ahogyan az méltó lenne. De Jézus úgy szerette, helyettünk is, hogy most már számunkra is ez lehetővé vált. Mi sosem fogunk úgy engedelmeskedni, ahogyan Jézus engedelmeskedett, és a kereszthalált is vállalta. És sosem fogjuk tudni a saját erünkből leküzdeni mindazokat a kis isteneket, amik Isten helyébe lépnek az életünkben. De Jézus igen. És pontosan ő miatta ez megváltozhat a te életedben. Szabaddá lehetsz. Egy utolsó gondolatként felmerülhet bennünk a kérdés, hogy jó, de akit így felszabadítanak, vagy felmentenek a tartozása alól, az végső soron nem marad mégis valamilyen formában adós. Az nem marad ugyanúgy rab. Hogy lesz a szabad ember? A Biblia és a tapasztalataink alapján is a adós ember és lekötelezett ember között nagy különbség van. Az előbb azt mondtam, hogy bár nem szeretünk semmilyen tartozásban lenni, de azért mégis van különbség, hogy miért tartozunk valakinek. Más különbség, hogyha egy jelzáloghitel miatt tartozunk, és különbség, hogyha amiatt tartozunk hálával valakinek, mert ő nekünk adta valamilyen fontos szervét. Nagy különbség van rabszolga és szolga között. És azért, hogy ezt megértessük, ezt a különbséget, hadd hozzak ide egy történetet. Egy történetet szeretnék elmondani egy olyan emberről, aki mindkét állapotot megélte, a rabszolgaságot is, és aztán a szolgaságot is. Ezt az embert úgy hívták, hogy Yasuke, ő egy afrikai rabszolga volt, aki Japánba került, és ő volt az első olyan szamuráj, aki fekete bőrű volt. Róla írtak nemrégiben egy regényt, és ebből megtudhatjuk, hogy ő a 16. században élt, és azt is láthatjuk ebben a történetben, hogy miután őt elrabolták Afrikából rabszolgának, hosszú éveken át több különböző országokban különböző urakat szolgált. Csatákban kellett részt vennie, akár harcosként, akár várépítőként, és többször is gazdát cserélt. Hogyha láttunk már esetleg hasonló történetet, akár filmen, rabszolgákról, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen szörnyűségeken kellett keresztül mennie, akár ennek az embernek is. Hogy szinte felszisztenünk, és ott, vagy akár ott tombol bennünk a kérdés, hogy hogy lehet mindezt túlélni, amikor ennyire embertelenül bánnak valakivel, amikor ennyire nem veszik semmibe. Yasuke úgy élt túl nagyon sokáig, hogy megtört. Hogy elfogadta azt, hogy ő egy rabszolga, hogy ő egy tárgy, egy fegyver. Valami, amit el lehet cserélni. Elfogadta, egy ponton megfogalmazza azt, hogy valójában már nem volt szükség láncokra, mert elfogadta, hogy ő rabszolga. És mi is el tudjuk fogadni azt, hogy rabok legyünk. Amikor azonban Yasuke Japánba került, ahol ezt a nevet is kapta, egy másfajta úrhoz került. Egy olyan úrnak lett a rabszolgája, aki tisztelte őt. Aki szeretettel és figyelemmel bánt vele. Egész Japán félt ettől a hadúrtól, de ő egyenrangú embernek tartotta Yasukét. És ezt abban is megmutatta, hogy végül felszabadította ezt az embert a rabszolgaság alól. És a könyvben két párbeszédet is olvashatunk Yasuke és az ura között, amiben arról beszélnek, hogy ki miben hisz. Az első alkalommal Yasuke még azt válaszolja, hogy ő abban hisz, amit parancsolnak neki. Mert ez a dolga, mint olyan ember, aki nem szabad. Amikor azonban felszabadítják őt, őszinte szívvel és tisztelettel azt mondja, hogy ő továbbra is ezt az urat akarja szolgálni, továbbra is az ő parancsait akarja megtartani. Szabad döntése van arra, hogy szolgáljon vagy menjen tovább. És ő saját választásból mellette marad, mert látta, hogy az ura hogyan döntött vele kapcsolatban. Úgy döntött, hogy lehajol, és felemeli őt. És Yasuke ezért élete végéig hűséges szolgája lett. De nem rabszolga. Kedves testvérek, talán ez a történet kicsit szemlélteti számunkra, hogy mennyiben másabb az, hogy te azért tartozol Istennek, mert nem tudod őt úgy szeretni, ahogyan az méltó lenne, és aközött, hogy már nem is kell ezt valahogyan bizonyítsd, rendezd. Már szabad ember vagy. Szabadon szolgáltad őt, mert láttad, hogy ő is lehajolt azért, hogy téged felemeljen. Szabaddá válhatsz arra, hogy csak azt számítson, hogy ő mit gondol rólad, hogy ő neki milyen terve van veled. Kedves testvérem, a mai üzenetünk tehát ez, hogy mindent megkaphatsz Krisztusban. Ha elfogadod azt a helycserét, amit ő vállalt érted, akkor Istennel, Isten népéhez tartozhatsz, és elválaszthatatlanul. És szabadon élhetsz abban az életben, amit Jézus drága véren váltott meg. Ragadd meg ezt, mert nincs másra szükség. Amen. Drága mennyei atyánk, nincs felszabadítóbb érzés, amikor tudjuk, hogy már nem tartozunk senkinek. És köszönjük neked azt, hogy bár olyan nagy volt a tartozásunk feléd, Te ezt nem, hogy elengedted, hanem kifizetted helyettünk. Köszönjük neked, hogy mi azért szabadon, szeretetből, hálából kereshetjük a te akaratodat. Kereshetjük azt, hogy hogyan tudunk téged még teljesebb szívvel szeretni. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te helyet cseréltél velünk. Te azért jöttél el, és azért láthattuk meg, hogy benned lakik az isteni teljesség, testileg, hogy lássuk, hogy te hogyan azonosulsz velünk. És nem csak hogyan érzel együtt velünk, hanem hogyan vállalod át azt a halált, amiben mi lennénk nélküled. Köszönjük neked ezt, és köszönjük neked azt, hogy mi cserébe a szabadságot, az életet kapjuk, és azt, hogy benned megismerhetjük azt az Istent, akire sóvárog ez az egész világ. Kérünk, ebben a húsvéti ünnepben, te maradj velünk, hadd csodáljuk egyre jobban mindazt, amit a kereszten tettél, hogy éljük át egyre jobban azt, amit az apostol is megfogalmazott, hogy a feltámadás miatt Isten erejében jobban hihetünk a te mindent legyőző hatalmadban. Köszönjük, hogy ezt nekünk is adni akarod. Kérünk téged, áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg a mi egyházunkat, és áld meg a mi személyes életünket is, hiszen látod, hogy tényleg mennyi olyan pont van, ahol fájó hiányokat látunk. Add, hogy meglássuk, hogy te hogyan töltöd be ezeket a hiányokat is. Így tesszük le a te kezedbe a mi életünket, a mi közösségünk életét. Kérünk, hogy te légy az, aki tovább vezet minket. Amen. Imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, csupán néhány hirdetést szeretnék elmondani, mielőtt a záró énekünket énekelnénk. Holnap nagypénteken délelőtt 9 órára várjuk a testvéreket az evangélikus templomba, úrvacsorás nagypénteki istentiszteletünkre. Vasárnap pedig reggel 9 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet az evangélikus templomba, délután 5 órakor pedig itt lesz szintén ünnepi úrvacsorás istentisztelet, valamint húsvét hétfőn szintén 9 órakor az evangélikus templomban lesz úrvacsorás ünnepi istentiszteletünk. Éljünk ezekkel az alkalmakkal is, hogy tovább mélyülhessünk el az evangéliumban. És záró énekünket énekeljük, tegnapi nap már énekeltük, és ma is ezzel indulunk otthonainkba. A lapokon találhatjuk meg ezt, ha valakinek esetleg nincsen lap, az hátul a közvetítő asztalnál találhat még, de valószínűleg többen ismerjük, magára vette szennyes ruhámat.
Szerelmes szíve szakadt meg érte.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon veletek. Amen.